Hetedik fejezet. Alig pityhmallott, felkürtöltek. Maximinus rendelte, hogy hajnalban induljunk a további útunkra. Álmatlanságtól zavaros fejjel kötöztem össze az ágynemünket, és segítettem a sátor elbontásában. De aztán mégis szakadt néhány percem, hogy beleugorhattam a tóba, és megfrissülhettem a vizében. Aztán hát lóra. A királyné palotája előtt haladtunk el, de persze én nem a királyné palotáját néztem. Csáték sátora előtti szekerek álltak. A rabok bontották a sátort, göngyölték a hosszú rudakra. A belső szőnyegekkel már tevék álltak ott nagy batyujokkal. Tehát ezek is jönnek. Talán ugyanazon az úton jönnek, amelyiken mink. Az első percben újjongtam, aztán megint okosságra igazítottam az eszemet. Hát megőrültem-e én, hogy lelkem minden gondolatával egy olyan leány körül szédelgek, aki mellett maga a hóhér örködik. Az úton mégiscsak elmaradoztam. Minden útkanyarulatnál megállottam és visszanéztem. Jönnek-e már? Hiába való volt minden magam okosítása. Valahányszor azt határoztam, hogy az uram mellett maradok, s nem törődök többé a leánnyal, kis idő múlván láthatatlan kalapács verését éreztem a mellemen. Csak még egyszer szívhassam föl szememmel, mint a nap a harmatot, hogy még a sírom éjszakájában is ő lehessen az álmom. Jönnek-e már? Megint elmaradtam az uramtól, és visszafelé lovagoltam. Vissza-vissza, ameddig csak nem találkozom vele. De látnom kell őt, ha el is veszítem a gazdám nyomait. Látnom kell, ha deél sorsára jutok is, látnom kell még egyszer. 3 óra hosszat lovagoltam már. A nap szinte felhőtlen égből sugározta be a tavaszi zöld világot. A Tisza fölött gólyák kanyarogtak. Végre megpillantottam az úton poroszkáló hun szolgákat és velük a szekereket. Néhány fegyveres hun elől. A napfény úgy szikrázik a lovuk kantárkövein, mint kovács üllőn az izzóvas. Azután egy bársonyos szőnyeggel bevont szekér következik. 4 lóvonja. Benne ül Csátné és az Aghun. Szembe velük a vézna kis rableány s a 2 gyermek. Mellettök lovagol Emőke. A szekér után valami 20 rabszolga. Csak léptetést mentem feléjük, és mikor hozzájuk értem, leszálltam az út mellett a lovamról, s álltam tisztelettel.
– Mi az hé?
– kiáltott az egyik hun. – Tán elvesztettél valamit? – Mert hogy a római követségből vagyok, megismerték a ruhámról. – El – feleltem készségesen. – Egy sátorkapcsot vesztettünk el. Nem láttátok-e? S hogy a csáték fogata is odaért, mélyen meghajoltam. Mikor odább mentek, fölemeltem a fejemet, s a leányra néztem. Férfiasan ült a lovon, de a szoknyája olyan hosszú volt, hogy elől-hátul a lovat is takarta. A fején könnyű, turbán alakú patyolat, az arcán átlátszó fehér selyem fátyol. Mikor fölnéztem, elfordította rólam a tekintetét, s léptetve lovagolt tovább. De még az a paripa is, mintha tudta volna, kit visz, büszkébben szedegette a lábát. 7 4 lovas szekér következett utánok, és hátul 4 teve. A szekerek a sátort vitték, a tevék nagy göngyölegekben a szőnyegeket. Aztán vagy 25 lovas következett, mindenikök vállán óriás íj, s mindenik kezében könnyű láncsa, amelynek alsó végével olykor a lóra pöccintettek. Megismertem köztük a szarvasbőrcsizmás hunt is. Darabig még visszafelé mentem, aztán utánok haladtam, s néztem az út tavaszi göröngyein a nyomokat, melyik vajon Emőkének a lovanyoma. Valami 1 óra múlván megint a Tisza vize csillant elő. Az út szinte elveszett a kövér fűben. A Tisza végtelen kígyóként kanyarog a mezőségen, néhol fűszfák sűrűje takarja a vizet a szem elől. Boldog voltam, hogy messziről mindig láthattam Emőkét. Úgy haladt közöttük a fehér turbános, szép lovas, mint valami lilium. Egyszer aztán látom, hogy kiugrat az útból, és a mezőn játszatja a lovát. Nagyokat futtat vele, s néha kerengél. Hol előre siet, hol hátra marad. Egyszer levágtat a vízhez is, és megitatja a lovát. A szívem olyanná vált, mint a fölrepülő pacsirta. Megéreztem, hogy a leány nekem játszik. S megálltam a füzes szélén. Hát csak ugyan egyszer csak látom, hogy jön. Egyenesen felém, szinte repül, előre hajlik, repül. Felé. Leszálltam a lovamról, hogy megint köszönjek neki. És amint így állok égő szemmel, s talán halvány orcával, hozzám érkezik, és egy rántással megállítja a paripát. Meghajlok. Rabszolga! Szólal meg gőgösen. A te neved Zéta? Az enyém, kisasszony. S hogy a lova ne nyugtalankodjék, megfogtam az ablaszíjat. Nézett rám. A nézése méltóságos volt, s oly bájos, hogy a lélek remegett bennem, mint a marokra fogott veréb. Nézett. Te hintettél tegnap az utamra virágot? Az út sáros volt, mentegetőztem. Igen nagy volt ott a sár. És miért nem fogadtad el a jutalmat? Nem szolgáltam reá, és én nem is vagyok rabszolga. És én az uramat csak szeretetből szolgálom, mert ő apám helyett apám volt. Hebegtem össze-vissza, ő csak nézett nyugodtan, szigorúan. Adósod én nem lehetek. Állj meg anyámnál a lovaddal. Mondtam már neki, mit tettél, fogadd el, amit ad. Bocsáss meg, kisasszonyom, bókoltam. A te szavadat én mindenben parancsként követem, halálig is, ha kívánod, de ezt nem lehet, hanem ha nem akarsz adósom maradni, engedd meg, hogy a köntösöd szegélyét az ajkamhoz érinthessem. Nem felelt, tán azon tűnődött, hogy mit feleljen. Én meg odahajoltam a lábához, és megcsókoltam a köntösét boldog áhítattal. S hogy eközben a kezére tévedt a tekintetem, mámorosan rebegtem. Ó, ha a kezed is megcsókolhatnám ezt a szép tündérkezet! Szemtelen! Riadt rám villámló tekintettel. Szemtelen kutya! S lovagló veszélyével rácsapott az arcomra. Visszatántorodtam. Az ütés tűzként égetett. Éreztem, hogy vér csordul a nyakamon. A leány elporoszkált, én meg leültem az út szélére. Csak bámultam magam elé bután, gondolattalanul. Szív helyett, mintha egy nehéz malomkerék forogna lassan a mellemben. Fél óráig ültem-e úgy, vagy egy óráig, nem tudom. Gondolataimban összekavargott a világ mindenség. Hát mi rosszat cselekedtem én? Olyan nagy bűne az, ha megcsókolunk egy kezet? A leány keze is csak kéz. A kézcsók tiszteletnek a jele. Egy kicsit megszédültem a szépségétől, s megóhajtottam csókolni a kezét. Bűn volt. Ő ment volna jobbra, én balra. Talán nem is találkoztunk volna többé az életben, el is felejtettük volna egymást. Lódobogásra ocsúttam föl. Azt véltem, az én lovam nyargaláz, de nem az volt. Az én lovam nyugodtan legelészett a mezőn. A leány tért vissza. Megállt előttem. Én nem néztem föl. A harag átcikázott rajtam, mint a villám a komor fellegen. Éreztem, hogy ember vagyok. Ha ő Jupiter leánya volna is, én meg csak egy tinó, nem volt oka arra, hogy megüssön. Zéta, szólott lágyan a leány, te jó fiú vagy, s nem tehetsz arról, hogy az eszed kevés. A te hazádban mások a szokások. Itt ez a fátyol, kösd be az arcodat. Lerepesztett a fátyolából egy darabot, és átnyújtotta. Nem feleltem. Rá se néztem. Egy percig tartotta a fátyolt, aztán eldobta. Hallottam, hogy a lovát megcsapja, és elporoszkál. Csak menjen. Micsoda jogom vett meg ennyire engem? Semmi közöm az ő rangjával. Nekem a hun király nem királyom, és nekem a hun mágnások nem mágnásaim. S ha ő azt mondja is, hogy megbánta, amit tett, a seb az arcomon marad, megvetem őt. A vízhez ballagtam, s lemostam a vért az arcomról. Lódobogás közeledett megint. Föltekintettem. Ő tért vissza. Talán bizony megint, hogy megüssön. Ezt már nem tűröm el. Fölkeltem, néztem vadul, elszántan. A leány odajött, és felvetette a fátyolát. Visszajöttem, mondta melegen, mert haragszol rám. Nem bírom elviselni, hogy valaki haragudjon rám, ha csak állat is. Hát, itt a kezem. Megcsókolhatod. Köszönöm, feleltem büszkén. Már nem kívánom. A leány arcából elsápadt minden eleven szín. Sötéten nézett rám, én meg büszkén néztem vissza. Így álltunk egy minutumig. Azután megrántotta a lova száját, megcsapta, elporoszkált.